Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvassuk Sámuel próféta első könyvének 26. részéből. Megnevezett helyen így szól hozzánk Istenünk írott igéje. És mennének a cifeusok Saulhoz Gibeába mondván, nem, de nem a Hakila halmán lappangé Dávid a puszta át ellenében. Felkelt azért Saul, és lement Cif pusztájába, és vele volt Izrael közül 3000 válogatott ember, hogy megkeresse Dávidot Cif pusztájába. És tábort jár Saul a Hakila halmán, mely a puszta át ellenében van az úton, Dávid pedig a pusztában tartózkodik, és mikor észrevette, hogy Saul utána ment a pusztába, kémeket küldött ki Dávid, és megtudta biztosan, hogy Saul eljött. És felkelt Dávid, és elment arra a helyre, ahol Saul táborozott, és megnézte Dávid azt a helyet, ahol feküdt Saul és Ábner, a Nér fia, seregének fővezére. Saul pedig a kerített táborban feküdt, és a nép körülötte táborozott. Akkor szól a Dávid, és mondta a hitteus nemzetségből való Akiméleknek és Abisainak, Cérúja fiának, ki Joáb testvére vala, mondván, ki jön le velem Saulhoz a táborba? És mondá Abisai, lemegyek én veled, és elment éjjel Dávid és Abisai a nép közé. És ímé Saul lefeküvén alszik vala a kerített táborban, a dárdája a földbe volt szúrva fejénél, Ábner pedig és a nép körülötte feküvének. Akkor mondá Abisai Dávidnak, kezedbe adta a mai napon Isten a te ellenségedet. Most azért hadd szegezzem a földhöz őt a dárdával együttéssel. Másodszor nem ütöm át. Dávid azonban mondta Abisainak, ne veszítsd el őt, mert vajon ki emelhetné fel kezét az Úr felkentje ellen büntetlenül? És mondta Dávid, él az Úr, hogy az Úr megveri őt. Vagy eljön az ő napja és meghal, vagy pedig harcba megy és ott vészel. Távoztassa el azért az Úr tőlem azt, hogy kezemet az Úr felkentje ellen emeljem, hanem csak vedd fel a dárdát, mely feje mellett van, és a vizes korsót, és menjünk el. Akkor elvevé Dávid a dárdát, és a vizes korsót Saul feje mellől, és elmentek. És senki sem volt, ki látta volna, sem ki észrevette volna, sem ki felserkent volna, hanem mindnyájan aluvának, mert az Úr mély álmot bocsátott reájuk. És mikor Dávid átment a túlsó oldalra, megállt a hegy tetején messze, úgy, hogy nagy távolság volt közöttük. És kiállt a Dávid a népnek, és Abnernek, Nér fiának mondván, nem felelszé, Abner! És felele Abner, mondta, kicsoda vagy te, hogy így kiáltasz a királynak? Dávid pedig mondta Abnernek, avagy nem férfi vagy éte? Kicsoda olyan, mint te Izraelben? És miért nem vigyáztál a te uradra a királyra? Mert a nép közül odament egy ember, hogy elveszítse a te uradat a királyt. Nem jó dolog ez, amit cselekedtél. Él az Úr, hogy halálfiai vagytok ti, amiért nem vigyáztatok a ti uratokra, az Úr felkentjére. Most azért nézd meg, hol van a király dárdája és a vizes korsó, mely fejénél volt. És megismerte Saul Dávid hangját, és mondta, a te hangod éjesz, fiam, Dávid. Dávid pedig mondta, az én hangom, uram király. És mondta, miért üldözi szolgáját az én uram? Ugyan mit cselekedtem? És micsoda gonoszság van én bennem? Most azért hallgassa meg az én uram a király az ő szolgájának szavát. Ha az Úr ingerelt fel téged ellenem, bárcsak jó illatú volna az áldozat ő színe előtt. Ha pedig emberek átkozottak legyenek az Úr előtt, mert kiűznek most engemet, hogy ne részesüljek az Úrnak örökségében, azt mondván, eredj, szolgálj idegen isteneknek. Azért ne omoljék az én vérem a földre távol az Úr színétől, mert Izraelnek királya kijött, hogy egy bolhát keressen, úgy, mint egy fogolymadarat üldöznek a hegyeken. Saul pedig mondta, vétkeztem. Tér vissza, fiam, Dávid, mert többé nem cselekszem veled gonoszul, mivel az én életem kedves volt előtted a mai napon, íme esztelenül cselekedtem, és igen nagyot vétettem. S felele Dávid, és mondta, ím hol a király dárdája, jöjjön ide a szolgák közül egy, és vigye el azt. Az Úr pedig fizessen meg mindenkinek az ő igazsága és hűsége szerint, mert az Úr kezembe adott téged ma, de én nem akartam felemelni kezemet az Úr felkentje ellen. S amennyire drága volt a mai napon a te lelked én előttem, legyen annyira drága az én lelkem az Úr előtt, és szabadítson meg engem minden nyomorúságból. Akkor mondta Saul Dávidnak, áldott légy te, fiam Dávid, hatalmasan is fogsz cselekedni, és győzni is fogsz. És elment Dávid a maga útjára, Saul pedig visszatért az ő helyére. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy ma is eljöhettünk a templomba. Köszönjük, hogy eljöhettünk, hogy neved előtt meghajoljunk és imádjunk téged, magasztaljunk téged, a világ teremtőjét. Köszönjük néked, hogy te kented fel királyodat a Sionon, Krisztust te emelted föl a halálból, és te ültetted a magad jobbjára a mennybe, hogy ura legyen ennek a mostani világnak és a következendőnek is. Köszönjük, Úr Jézus, hogy előtted is hódolhatunk, aki megváltottál minket a kereszten, és aki most az egyetlen üdvözítő vagy, akihez fordulhatunk, aki megtartasz bennünket, ha rád bízzuk magunkat, és a te követőiddé leszünk. Köszönjük te néked, hogy adtad a te lelkedet, hogy általa köztünk legyél ma is, és taníts minket, szólj hozzánk, beszélj a szívünkhöz, kérünk, hogy így legyen ez, és a te szavad hadd legyen hatalmas szó, ami eléri lelked ereje által a mi szívünket. Formál minket, hogy kellő módon tudjunk téged imádni, és előtted kedves módon tudjunk téged tisztelni, és kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket abban is, hogy ne csak a szívünkben legyen valami hódolat irántad, hanem az egész életünk ennek jegyében álljon, és hadd legyünk engedelmes emberek, segíts, hogy ne csak valami múló hangulat legyen a te tiszteleted, hanem megmaradó és az egész életünket formáló indulat. Erősítsd meg bennünk a te imádatodat, a neked való engedelmességet. Kérünk téged, hogy így légy köztünk lelkeddel, és szólj hozzánk ezen a mai napon. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, énekeljük ige hirdetésre készülve a 166. énekünk első versét. A 166. énekünk első versét. A 166. énekünk első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassuk Sámuel próféta első könyvének 26. részéből, a 17. verstől. A 17. verstől olvasom a 20. versig, leülve hallgassátok meg az igét. Megismerte Saul a Dávid hangját, és azt mondta, a te hangodé ez, fiam Dávid. Dávid pedig mondta, az én hangom, uram király. És mondta, miért üldözi szolgáját az én uram? Ugyan mit cselekedtem, és micsoda gonoszság van én bennem? Most azért hallgassa meg az én uram, a király az ő szolgájának szavát. Ha az Úr ingerelt fel téged ellenem, bár csak jó illatú volna előtte az áldozat. Ha pedig emberek átkozottak legyenek az Úr előtt, mert kiűznek most engem, hogy ne részesülhessek az Úrnak örökségében, azt mondván, eredj, szolgálj idegen isteneknek. Azért ne omoljék az én vérem a földre távol az Úr színétől, mert Izrael királya kijött, hogy egy bolhát keressen, úgy, mint egy fogoly madarat üldöznek a hegyeken. Kedves testvérek, pünkösd előtt Dávid életét és annak tanúságait vizsgáltuk, és láttuk, hogy Saul elől menekülve különböző pusztaságokban bujkált az embereivel. Cif pusztájába ment először, onnan Máon pusztájába, ahonnan Engedi pusztájába, majd Párán pusztájába ment, és utána most megint visszatér Cif pusztájába. A holtengertől nyugatra eső területek ezek. Életének tehát a ma sorra következő epizódja azzal kezdődött, hogy elment újra Cif pusztájába, Hakila halmára, ahonnan aztán a cifeusok, ahogy korábban tették, újra besúgták Saulnak. Saul erre most is felkerekedett, hogy válogatott katonáiból álló sereggel megkeresse Dávidot. Lement, mert hogy Saul Gibeába lakott, ami tengerszinthez közelebb van, és lement, mert a Hakila halma és a Cif vidéke az még mélyebben van a tengerszínnél sokkal, lement, hogy megkeresse Dávidot. Csak hogy Dávid észrevette a közelgő veszedelmet, és nem esett pánikba, hanem kiküldte a felderítőit, akik közölték, hogy valóban lejött Saul, és még azt is megtették, hogy tájékoztatták Dávidot Saul táborának pontos koordinátáiról. Akkor aztán Dávid bátorságot merített. Ez az első pont, amiről egy kicsit gondolkozzunk. Hogy értesül a fejleményekről, a bizalmas embereivel, nem csekély bátorságról téve tanúságot, hát közelebb lopózott először Saul táborához, és szemrevételezte a kör alakban kialakított tábort, az a kerített tábor, az azt jelenti kör alakú tábor. A középpontjában volt a főhadiszállás, ott volt Saul, és körülötte az a 3000 válogatott katona. És ahogy ott Dávid nézi, figyeli ezt a jelenséget, egyszer csak támad egy merész ötlete, és megkérdezi a vele lévő társait, Akiméleket és Abisait, hogy ki jön le velem Saulhoz a táborba. Hát elég merész ötlet volt, bátor ötlet volt. Kik voltak ott bellette? Azt olvassuk, a Hitteus, Akimélek és az Abisai. A Hitteus, Akimélek. A Hitteusok az egy nagy nép volt az ókorban. A mai Törökország területén volt a birodalmuk a Krisztus előtti 18. századtól a 12. századig. Tehát még mielőtt a zsidók honfoglaltak volna, előtte volt az ő birodalmuknak tulajdonképpen a fénykora. Étve részbe egybeesett vele, de már előbb kezdődött. Summa summarum, hogy ez egy nagy nép volt, és az egyes tagjai, azok elvándoroltak onnan a mai Törökország, Szíria területéről délfelé, Egyiptom felé húzódtak le, és így a Kánaán földjére is eljutottak, ott is sokan megtelepedtek ott, és például Ábrahám, amikor jött és meghalt a felesége, akkor hittitáktól, kitteusoktól vette a Makpéla barlangját például temetőhelyül. Aztán olvassuk, hogy ez még a birodalom előtt, a hittita birodalom előtti időkben történt, hogy Ézsau is feleségeket vett, Jehuditot és Boszmát, és ennek a két nőnek a nemzetségét is azt mondja, hittiták voltak, ezek is onnan jöttek. Ismert aztán ez az Akimélek, aki egy bátor fickó volt, de nem olvasunk aztán többet róla. Akit még jobban ismernek a testvérek, mellé még találkozunk, az az Uriás, Dávidnak az egyik katonája, az egyik legvitézebb katonája, akinek a feleségét elcsábította aztán Dávid. Tehát ez az Akimélek, ez Hitteus volt. És a másik ember, aki ott volt velő, az Abisai volt. Abisai az Dávidnak az unokaöccse volt. Hárman voltak testvérek, Abisai, Azael és Joáb. Joáb később Dávid hadsereg parancsnoka lett. Azaelt megölte Abner egy szerencsétlen csatába, párviadalba. Aztán ez az Abisai. Ez is egy, föl van sorolva Dávid hőseinek a neve. A Krónika könyvében is ott van ő is köztük. Summa summarum, tehát hárman voltak ott, és hát Akimélek valószínűleg megrémült, akármilyen bátor fickó volt, azért kicsit meghőkölt. Nem olvassuk, hogy ő lement volna a táborba Dáviddal. Viszont Abisai bátorsága ezáltal éppen felértékelődik, mert ő meg azt mondta, hogy én lemegyek veled. Ez bátor gyerek volt. Tehát Dávid mellett egy ilyen bátor katona állt, és ők ketten el is indultak az éjszaka leple alatt az ellenség táborának kellős közepére tulajdonképpen. Azt, hogy megkérdezitek, hogy miért vállalkozott Dávid erre a merész tettre, ezt úgy kifejezetten nem találtam erre választ a Bibliába, de valószínűleg azért, mert újra bizonyítani akarta Saul, meg a katonái, meg az egész Izrael előtt, hogy ő nem tör a királyi tróra. Ő nem akarja bántani azt, aki az életére tör. Cáfolni akarta valószínűleg a királynak a tanácsadóit, és akik arról győzködték Sault, hogy ölje meg Dávidot, mert veszélyt jelent rá is, meg az utódaira is. De ez nem volt igaz. Dávid bizonyítani akarta az ártatlanságát. Nem akarok én neked ártani. És ezt tudja meg mindenki. Tehát valószínűleg ez volt a motivum. Na, olvassuk itt az ígét, hogy nesztelenül leereszkednek a megfigyelő állásukból, óvatosan csöndben lépdelnek át az alvó katonák testein, nehogy zaj csapjanak, és ímé, olvassuk itt az ígében, ez ímé, az azt jelenti, hogy hirtelen Dávid észrevett valamit, mit látott meg, meglátja Saul dárdáját már messziről a földbe szúrva, és mellette a vizes korsót, de a dárdát vette észre, hogy az ott meredezett, és Dávid jól ismerte már ezt a dárdát, mert Saul ezzel akarta őt már vagy kétszer a falhoz szögezni. Ez az ominózus dárda, ímé, ott van, akkor ott van a dárda, akkor ott van Saul is valahol a közelibe, és mennek, és nagyon óvatosan, nesztelenül haladva kerülgetik a katonákat, ott állnak. Tényleg ott van Saul, dárda, vizes korsó, közelébe ott alszik a hadseregparancsnok, a közelükbe 3000 ember, válogatott vitézek, válogatott katonák, húzzák a lóbőrt, hogy mondanánk. Hadd húzzam itt alá azt, testvérek, hogy az Úrban bízó emberek, Dávidnak az összes szava, amit mond ebbe a történetben, mindig az Úr körül forog, ő egy Úrban bízó ember volt. Gyávák ugyan, de legyőzik a gyávaságukat. Alkalmazzuk most így ezt a történetet magunkra. Ők is, nem hiszem, hogy nem kellett megküzdeniük azzal az érzéssel, hogy hát azért ez egy kockázatos vállalkozás. És rámehet az életünk is. Tehát nem két filléről szól a dolog, hanem ennél sokkal többről. Hát menjünk! Hát látszik, hogy az Akimélek, a hitteus Akimélek nem nagyon vállalta be ezt a kockázatot. Nem volt annyira erős, hogy fölbátorodott volna. Abisai bevállalta, Dávid is bevállalta, ők legyőzték a gyávaságukat, a visszahúzódásukat. Egy hőstetre bátorodnak föl. És azt hiszem, testvérek, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy Dávidnál többször is látjuk ezt, hogy nehogy azt higgyük, hogy ő nem volt egy félénk ember, mert ő is azért meg tudott ijedni, meg tudott félemleni. De legyőzte mindig a félelmeit. Azért, amikor látta Góliát, ott nem mondanám, hogy ő azonnal úgy csípőből azt mondta, ugyan már, meg se kottyan nekem. Biztos, hogy megijedt, hogy ez az ember, de Uram, hát veled erősebb vagyok. Az Úrban bízva fölbátorodott. És milyen bátor volt Dávid fia, a Krisztus későbbiekben, amikor ő járta az útját, Dávid bátorsága elbújik mellette, Krisztus bátorsága miatt. Őnek is meg kellett küzdeni a kísértéseivel, de ő is legyőzte, és milyen bátran ment végig az egész útján, és ment a keresztfára is, hogy megváltson bennünket. És utána a Krisztusnak a követőibe is. Azt hiszitek, hogy az első keresztjének, akiket üldöztek, bántottak az apostolok, meg akik utána századokon keresztül jöttek, olyan eleve, olyan bátor gyerekek voltak, dehogy is mindegyik félt, de mindegyiknek a hite olyan erőt adott az Úrba vetett hitük, erősek voltak az Úrban, ahogy mondja az írás. Erősek voltak, és készek voltak arra is, hogy föláldozzák magukat, ha kell. Ezek, ne felejtsük el, hogy ezek az apostolok először szembe mentek, meg az első keresztények is, szembe mentek a zsidóságnak a hatalmasaival, a vezetőivel, utána szembe mentek a római birodalomnak a vezetőivel is, sőt az egész néppel, az egész római lakossággal, mert mindenki más isteneket imádott, más vallást képviselt, más erkölcsök szerint, és más volt a divat, más volt a korszellem, mint amit ezek ott hoztak, de ők úgy támadtak ennek neki, mint a megveszekedett hősök. Nem azért, mert olyan nagyon, nagyon született bátrak voltak ezek a nők, meg gyerekek, meg öregek, meg férfiak, hanem azért, mert az Úr megerősítette őket, és azt hiszem, testvérek, hogy bennünket is meg tud erősíteni az Úr, mert nekünk is ma igen nagy szükségünk van bátorságra. Az, hogy mi, hogy mondjam, hát itt vagyunk egy olyan világban, amelyik hát úgy névleg keresztjén barát tulajdonképpen, meg vannak is olyan attitűdök, mintha tényleg keresztjén barátok lennénk, mondjuk itt Magyarországon, de azért a nép nagy része, testvérek, azért semmi köze nincs a kereszténységhez. És elképedve néznek milliók bizonyos ilyen keresztjén attitűdöket mutogató, akár kormányzati ténykedéseket is, meg ilyen amikor emlegetik a kereszténységet. Nem baj, hogy emlegetik, de azért legyünk realisták. Azért a magyar nép nem keresztjén nép. Amikor ide a templom patkára ide tojik valaki, testvérek, a múlt héten valaki idáig jutott, akkor az ne mondjuk, hogy mi a nem tudom milyen nagy keresztjén nép vagyunk. Azt, testvérek, nem, nekünk bátrak nem, és ez még csak hagyjál, mert a szellem, ami uralkodik Magyarországon, a divat, ami uralkodik Magyarországon, ami milliókat jár át, az nem keresztjén, az pogány, mondjuk meg. És az, hogy mi itt vagyunk ebbe az országban, még ha elmennénk nyugatra, ott még rosszabb a helyzet. Ha csak egyszer kiállunk az abortusz ellen, vagy fölemeljük a hangunkat a homoszexualitás ellen, vagy a relativizmus ellen, rögtön kapunk a fejünkre. De vagyunk-e elég bátrak hozzá, hogy szembe menjünk a korszellemmel? Hogy kiálljunk az Úr igéje mellett minden dologban, minden kérdésben? Hát kell bátorság, de nem vagyunk olyan bátrak, őszintén szólva, nem olyan könnyű dolog ez. Bennünk is ott van az, hogy féltjük magunkat, féltjük a mieinket, féltjük az állásunkat, féltjük talán még az életünket is néha, és le kell győzni ezeket. És azt mondja az írás, hogy legyetek bátrak az Úrban, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejébe. Merjetek mások lenni, más hitet képviselni, más evangéliumot, örömhírt mondani, más erkölcsi elvek szerint élni. Legyünk bátrak erre. Merjük vállalni a másságunkat. Annál is inkább egyébként, mert hát nem csak az elődeink köteleznek erre. Most visszaugrottam az előbb az apostolokhoz, meg az első keresztényekhez, de mondhatnám a reformációt is. Ezek a Zwingli, Calvin, Luther, Mélius Juhász Péter, Dévai Bíró Mátyás, ezek nem voltak gyenge emberek, gyengék voltak, de az Úrba megerősödtek, és hatalmas dolgokat vittek véghez. Mondhatnám, az elődeink is köteleznek minket arra, hogy mi is legyünk bátrak és erősek az Úrban, de leginkább Krisztus kötelez minket erre. És hogyha nem elég ez, akkor a Jelenések könyvét olvassuk a 21. részben, azt olvassuk, hogy a gyáváknak nem lesz részük az Isten országába. Nem lehet bemenni oda, aki gyáva, aki nem küzd meg az erőtlenségével. Nem jut be oda. Hát úgy kicsit elkalandoztam, de értjük, hogy itt ez a Dávid is azért igen legyőzte a bátortalanságát, a gyengeségét, a gyávaságát, ugyanúgy Abisai is legyőzte. És mentek, és készek voltak végrehajtani ezt a tettet. Na hát ott álltak Saul mellett. És akkor itt kerül sor az első ilyen párbeszédre a történetbe, mert tulajdonképpen, ha nézitek a történetet, jól kirajzolódik, hogy három nagy párbeszéd zajlik le. Az egyik Dávid és Abisai között, utána következik Dávidnak az egy monológ tulajdonképpen, amit Ábnerhez intéz, a Saul fővezérhez, és van még egy utolsó párbeszéd, ami Dávid és Saul között zajlódik le. Na most, tehát itt vagyunk az első párbeszédnél. zárójelbe jegyzem meg, hogy nagyon érdekesek ezek a párbeszédek, a történetíró mindig ilyenekkel élénkíti meg az bibliai elbeszélést, mert nem csak úgy a száraz tényeket mondja, hogy és akkor beszélgettek, kész, hanem elmondja, hogy mit beszéltek, hogy mondták, mit mondtak. És akkor így föl elevenedik előttünk az egész történet. Nagyon szép és nagyon jó dolog ez. Zárójel bezárva. Na tehát, Abisai hozakodik elő Dávidnak azzal, hogy én most odaszögezem ezt a Sault a dárdájával a főthöz. Ő téged oda akart szögezni kétszer ezzel a dárdával a falhoz, most én egyszer fogom őt átdöfni, nem kell kétszer döfnöm, mert egyszer is elég lesz. Oda szegezem a földhöz. Hát bátor fickó volt, csak éppen megfontolatlan. Megfontolatlan. Ugye emlékeztek, amikor a Dávid a barlangban volt, ott bujkáltak az emberek, és oda bemegy Saul végezni a dolgát, és mondják az emberei Dávidnak, hogy az Úr a kezedbe adta, öld meg. Öld meg, öld meg. És Dávid ott is ellenáll ennek, és itt is ellenáll. Ellenáll Abisainak az ötletének, testvérek. És ez több dolgot is úgy eszünkbe juttat. Az egyik azt, testvérek, hogy lehet valaki bátor, de az nem azt jelenti, hogy nem lesz meggondolatlan. Olykor így vegyülhet egymással a kettő, hogy valaki nagyon tényleg legyőzi a gyávaságát, és bátor, de ugyanakkor mégis meggondolatlan, megfontolatlan, mint itt Abisai. Egyszerre van jelen egy nagyon pozitív vonás, meg egy nagyon negatív vonás az ő személyébe, vagy jellemébe. És ugyanúgy lehetünk mi is, testvérek, hogy nagyon legyőztük hitben a bátortalanságunkat, megbátorodtunk, de éppen valami nagy megfontolatlanságot művelünk. Nem figyelünk aztán az Úrra. Ugye a Bibliában többször van ilyen, hogy Istenben bízó emberek, Isten által bátorított, Isten által támogatott emberek az egyik pillanatban valami hőstettet visznek véghez, de a következő pillanatban, mintha megbolondultak volna. Ezért ez ilyen óvnak minket ezek a példák, testvérek. Például ismerjük itt a korábbi történetből Gedeon történetét, aki Istenben megbátorodott, ő tényleg gyáva volt, megbátorodott, legyőzi a midiánitákat, nagy hőstet, és akkor mit olvasunk, hogy a zsákmányból csináltat egy ilyen efódot, egy ilyen papiruhát, amit elhelyezett Ofrába, és onnantól kezdve, mondja az írás, ott paráználkodott az egész Izrael. És ebből a Gedeonból egy ilyen felfúvalkodott hólyag lett. Hát, egy hívő ember, aki átélte az Isten csodáját, egyszer csak, mintha pont az ellenkező, megbolondult. Nem maradt meg az alázatba. Akkor olvassuk, testvérek, a Jeroboám király idejében van egy próféta, az egy királyok 13-ban olvassuk a történetét. Próféta, akit elküld az Úr a királyhoz, hogy mondjon el neki egy nehéz üzenetet, a próféta elmegy, elmondja a nehéz üzenetet, még egy csodát is tesz, és aztán ahelyett, hogy szépen hazamenne, hogy az Isten megmondta neki, ahelyett őt elkezd engedetlenkedni, és még aznap meg is hal. Egyik pillanatban az Úr embere, másik pillanatban, mintha megzavarodott volna. Keveredik egymással ez a kettő. Ott van Péter apostol, hogy már az Új Szövetségből is. Azt mondja Jézus, ki vagyok én? Mondják, Péter megszólal, te vagy az élő Istennek a fia. Hát boldog vagy, Simon, ezt nem testé és vér jelentette meg néked, hanem az én atyám. És akkor folytatódik, Jézus elkezd arról beszélni, hogy meg fog halni, és akkor Péter megszólal, Isten, mentsen téged ettől. És akkor Jézus mit mond neki? Távozz tőlem, Sátán. Tehát egyik pillanatban még az Isten lelke által sugalmazott, vezetett ember, aki nagyszerű dolgot mond, a következő pillanatban megzavarodik. Hát, azt hiszem, testvérek, hogy értitek, amit mondani akarok, hogy ha le is, az Úrba kapaszkodva le is győzzük a gyávaságunkat, és bátrak vagyunk az Úr mellett, az Úr igéje, az Úr erkölcsi értékei mellett kiállunk, és letesszük a voksunkat, elvégzünk egy nagy küldetést, egy nagy szolgálatot, egy komoly bizonyságtételt, vigyázzunk, nehogy a következő pontban megzavarodjunk, megbolonduljunk, és felelőtlenül, meggondolatlanul, megfontolatlanul cselekedjünk. Mert előfordulhat, testvérek. Láttunk már ilyet. Láttunk már olyat, hogy Isten által nagyszerű, megáldott evangélizátor egyszer csak megzavarodott. Az öregebbek tudják, hogy itt volt Békefi Benő nevű ember, nagy prédikátor volt, evangelizátor, hirdette azért, megtértek rajta. Sokak által az idősebbek még ismerték Szabó Miska bácsit, itt szolgált közöttünk sokat, egy ébredési ember volt Debrecenben, aztán itt lakott Szegeden. Megtért a szolgálatai nyomás. Békefi Benőből lett egy nagy besúgó, egy kommunista bérenc. Péter János nagyszerű igehirdető volt. Mi lett belőle? Kommunista miniszter, külügyminiszter lett. Egy a hívő népnek, meg az egyháznak is nagy ellensége. Megzavarodnak, testvérek. Nem akarok már ezek a tudnék más neveket is mondani. Isten őrizzen engemet is, meg titeket is, hogy egyik pillanatban még az Úr nagy emberei vagyunk, a következő pillanatban meg már megzavarodunk, megfontolatlanul, össze-vissza ütünk, vágunk, cselekszünk, megyünk a... Sajnos előfordulhat. Na de nézzük Dávidot, mert Dávid azért ennek a bátor, de kicsit megfontolatlan Abisainak az ötletére, azt mondja, hogy ne veszítsd el őt. Ne veszítsd el őt! Ne veszítsd el őt! Nem engedem, de érződik a szövegből, hogy Abisai nem akar engedni Dávidnak. És azért mondja itt a 10. versben azért, és mond a Dávid, mint hogyha Dávid megint, hogy de megölheti-e valaki az Úr felkentjét? Van egy kép, ahol így, egy nem azt tette föl Tibor a vázlatra, egy másik ábrázolása ennek a jelenetnek, amikor a Dávid az Abisainak a kezére teszi a kezét, így ott van már a dárda a kezében, és lefogja az Abisainak a kezét, hogy ne tedd, de most ne! Dávid visszatartja őt, mert az Úr felkentjét nem lehet bántani, mondja Dávid. Nem tudom, hányszor elmondja ebbe a történetbe, 3-szor egyébként, mindig ő emlegeti ezt, az Úr felkentjét nem. Na most ebből is tanulunk, testvérek, mindig tanulunk valamit. Például megtanuljuk Dávidtól azt, hogy akármilyen hősies is Abisai, Dávid nem fogadja meg minden ötletét és tanácsát, hanem ő megmarad az Úr akarata mellett. És ezzel mi nekünk is így kell lenni, testvérek. Én nekem is, nektek is. Lehet, hogy van mellettünk egy komoly hívő ember, de hogyha valamit mond nekünk, nem kell mindjárt mindent készpénznek venni, és mindent úgy csinálni, hogy az mondja. Hanem mindent rá kell tenni, akármilyen komoly hívő ember is mondja, rá kell tenni az Isten igéjének a mértékére. Úgy van az, amit mond? Hát úgy van az. Nagy baja szokott lenni, testvérek, a hívő embereknek, hogy van valaki, aki nagy hatást gyakorol rájuk, vagy az Úr nagy hatást gyakorol rájuk valakin keresztül, és onnantól kezdve azt az illetőt vakon, mint a szemellenzős ló, követik, mindegy, hogy mit csinál, mit mond, beszél össze-vissza, megyünk, és akkor az Úr szolgálja, és akkor amit mond, azt úgy kell. Nem, testvérek. Abisai hívő ember volt, legyőzte a gyávaságát, bátor ember volt, olyan készségesen engedett Dávidnak, mint szinte senki más. Itt vagyok, azonnal azt mondja, itt vagyok. De amikor mond valamit, amit nem az Úr szerint való, akkor Dávid azt mondja neki, állj, azért azt már nem. Mert ez az Úr akaratába ütközik. Nekünk is, testvérek, mindig az igéhez kell tartani magunkat. Mindig. Mi van megírva a Bibliába? Ha a Bibliába benne van a predestináció, akkor ne hazudtoljuk meg a Bibliát, mondván, hogy Calvin egy nem tudom mekkora tévtanító volt. Mert a Calvin nem volt tévtanító, és a Bibliában benne van a predestináció. Ha tetszik valakinek, ha nem. Ha azt mondja valaki, hogy hát a Jézus áldozata az nem engesztelő áldozat volt helyettünk, hanem az valami példaadás volt. Nem! Ez ott van a Bibliában, és nem Calvin találta ki, és nem is Luther. Itt van az igében. Mindig ragaszkodjunk az igéhez, testvérek, mert akkor nem fogunk eltévedni. Én is tévedhetek, ti is téved, mindenki téved, egy valaki nem téved soha, az ige. És azért kell mindig hozzátartani magunkat, amennyire csak lehet. A másik dolog, amit Dávidtól tanulunk, testvérek, itt ez a hogy az Isten akaratához tartotta magát, hogy a felkentet nem lehet bántani, mert ez volt az Úr akarat, hogy a felkentet nem lehet bántani. Az Isten, akit fölkent az olajjal, az azt jelenti, hogy Isten mellé állt. Az Isten lelkét adta neki. Ott ő az Úr képviselője, és arra nem lehet kezet emelni, mert ha kezet emelünk, akkor magára az Úrra emelünk kezet. Dávid így gondolkozott, és erre nem volt hajlandó. Jobban tisztelt annál az Urat, hogy az Úr felkentjére kezet emelje. De ki az Úr felkentje ma, testvérek? Az Úr felkentje Jézus, Dávid fia. Ha Dávid védte az Úr felkentjét, akkor nekünk még inkább kell védeni az Úr felkentjét, Krisztust. Nem szabad kezet emelnünk Krisztusra, azaz nem szabad kezet emelnünk a megváltónkra, a világ urára. Nem szabad kezet emelnünk és rátámadnunk az evangéliumra, ami róla szól. És nem szabad rátámadni az ígére, a Bibliára, ami róla szól. Aki ezt teszi, testvérek, akár mekkora hívő, vagy nem tudom, minek tartjuk, aki rátámad a Bibliára, és elkezdi kritizálni a Bibliát, az kezet emel a felkentre. Mondhatnám azt is, testvérek, aki tagadja a predestinációt, hogy vagy tagadja a helyettes kereszt áldozatot, vagy tagadja az örök életet, vagy az örök kárhozatot, az kezet emel a Krisztusra. Mindegy, hogy kicsoda, milyen pozícióban van, kezet emel a Krisztusra. Jöttek a bibliakritikusok, azt mondták a bibliakritikusok a 19. század végéig, hogy azok a hetitták, akiket itt emlegettem, nem is léteztek. Hát azok nem is léteztek. Igaz, a Bibliában sok szó van róluk, de nem is létezett ilyen nép, ezt csak kitalálta valaki, Mózes kitalálta, meg Ezékiel próféta kitalálta. Nem is léteztek ilyenek. Aztán egyszer csak ugye jönnek ezek a kis régészek, és bogászkőt kiásták, és megtalálták a hetitta birodalomnak a centrumát, és megtalálták egy hatalmas agyaktáblára írt levelezést, amiből kiderült, hogy mégiscsak voltak hetitták. Mégpedig egy hatalmas birodalom volt a hetitta birodalom a nevezett időszakban. Akkor aztán a bibliakritikusok, mintha mi se történt volna, mintha korábban nem mondtak volna semmit, akkor már, ja igen, hát tényleg, ja, lépjünk túl rajta. Igaz, hogy meghazudtoltuk a Bibliát, de lépjünk túl rajta. Mert mindig megszégyenülnek egyébként azok, akik az Isten felkentjére kezet emelnek. Mindig megszégyenülnek. De mi se emeljünk kezet, testvérek. Tartsuk tiszteletbe a Krisztust, az ő igéjét, és az igének minden részletét, akkor is, hogyha nekünk az nem, valahogy nem jön be, vagy mit tudom én, nem áll kézhez, vagy nem bírjuk fölfogni. Akkor is, hajoljunk meg az ige előtt. Még egy pontra van időnk. Mert miután lezajlik ez a párbeszéd Dávid és Abisai között, elveszik, mondja Dávid, az életét ne vegyük el, de vegyük el a dárdáját, csak korsó. És elveszik a dárdát és a korsót, és szépen, ahogy jöttek, kihátrálnak a táborból. Jó messzire elmennek, hogy ne lehessen őket már megfogni, és akkor Dávid valamelyik domboldalról vagy hegyoldalról megszólítja Ábnert, Saul fővezérét. Hát úgy elég kellemetlen ébresztő volt ez Ábnernek. Nem felelszé, Ábner, mondja Dávid a sötétbe. Hát szürkület lehetett talán, vagy éjszaka még. Nem felelszé, Ábner. Na erre a kiáltásra hirtelen fölébredt a hadsereg parancsnoka, és visszakiáltott, hogy ugyan ki az, még volt ő neki áll följebb, hogy ugyan ki az, akit éjszaka a királynak kiabál. Dávid nem is a királynak kiabált, hanem neki. De nem is válaszol neki Dávid, hogy kicsoda ő, hanem föltesz neki gyorsan még két kérdést. Nem férfi vagy, éte? Hát te nagy férfi vagy. Erős férfi vagy. Dávid ismerte Ábnert, mert együtt voltak a királyi udvarban még korábban. És utána mondja, kicsoda olyan Izraelben, mint te? Mert Ábner egy nagyon erős, nagyon, nagyon hősies ember volt. Tényleg az volt. Nem férfi vagy? És kicsoda olyan Izraelben, mint te? Vagyis Dávid hogy így mondjam, rámutat Ábnernek a kiválóságára, a nagyszerűségére, a fontosságára, a páratlanságára. És aztán fölteszi a következő kérdést, ami már egy halálos döfés. Miért nem őrizted uradat, a királyt? Ez a harmadik kérdés. Elég. Miért nem őrizted, aki olyan nagyszerű vagy? Alszol az őrségbe? Valaki oda ment, hogy megölje a királyt, és te nem védted meg a királyt. Vétkeztél, Abner. Majd Dávid folytatja, hogy halál fia vagy, Abner. És a többiek is, akik nem vigyáztak az úr felkentjére. És hozzátette, ha nem hinnétek, nézzétek meg, hol van a király fejénél lévő dárda és a korsó. Hiányoznak. Hát kérdezzük, mi ez az egész? Dávid, testvérek, mi ez az egész? Dávid, mint valami ügyész, egy ügyészként viselkedik, jogi eljárást, formális jogi eljárást vezet le 2 percbe Abner ellen. Megszólítja a vádlottat. Ismerteti a váddat. Érzékelteti az ügy véres komolyságát. Kezében ott van a perdöntő bizonyíték, és elhangzik az indítvány az ítéletre. Halál. Abner, ahogy mondani szokás, se köpni, se nyelni nem tud ebbe a pillanatba. Nem tud válaszolni, megnémul, nincsenek érvei. Testvére, megint elgondolkoztam, hogy Dávid ténykedéseit mire emlékeztet minket? Nem Krisztusra, testvérek? Krisztus ténykedésére emlékeztet minket Dávid. Dávid fia a Biblia szerint az igaz bíró. Az igaz bíró, aki előtt mindenkinek meg kell ma jelenni. És ő megszólít majd minket, mert ismer minket, névről ismer. És mint ügyész vádolni fog bennünket. És ott lesznek mármint, hogy istentelenséggel és önistenítéssel és a bűneinkkel, és ott lesznek a kezébe a perdöntő bizonyítékok, amik alapján halált kérre járnak. Halált, kárhozatot, mert azt érdemeljük. És ha majd hallani fogjuk, testvérek, akkor nem tudunk mit mondani, mint Abner. Ott állunk majd megnémulva, mert nincsenek ellenérveink, nincsenek mentségeink. Igazad van, Uram. Na, jó annak, testvérek, megmondom nektek így, hogy jó annak az embernek, aki már itt a földön átéli, hogy Krisztus így ítélkezik fölöttem. Hogy ő lát engem, ismer engem, tudja az én szívem titkait, életem bűneit. És azt a fejemre olvassa, és nem kell neki bizonyítani, mert úgy van, amit mond, igazat mond. Én olyan vagyok, azt tettem, azt mondtam, azt gondoltam, ami nem kedves előtte. És azt mondja nekünk, hogy ezért halál jár. Meg fogsz halni, el fogsz kárhozni. Itt átélem ezt, és akkor egyetlen egy variáció marad, vagy elkezdek vele vitatkozni magamban, meg nem úgy, meg nem így, meg nem tudom, nincs értelme. Egy dolognak van értelme, amnestiát kérni, kegyelmet kérni. Nem? Ez az egy. Kegyelem. Irgalom nekem bűnösnek, a te keresztedért. Bocsáss meg és fogadj el. Aki így viszonyul, testvérek, Jézus ítéletéhez itt a földön, az irgalmat nyer. Aki meg nem így viszonyul, az egyszer ott fog állni, vagy a halál a pillanatában, vagy előbb-utóbb, amikor Krisztus visszajön, ott fog állni a igaz bíró ítélőszék előtt, meghallgatja majd, hogy te ezt érdemled. Távozzatok tőlem az örök tűzre. És ott már nincs kegyelemkérés, ott már nincs, hogy jaj, Uram, de bocsáss meg, jaj, de én meggondoltam magam. Nem, testvérek, itt kell meggondolni magunkat, ott már nem lehet. Az amnestiát itt kell elkérnem, itt kell elfogadnom, és itt kell magam átadni Krisztusnak. Olyan jó, hogy van megbocsátás. Itt még van. A halál után, meg az utolsó, ott már nincs megbocsátás. Ott már véglegesítés van. Végrehajtják az ítéletet, az elítélőt is, és a fölmentőt is. Na hát érdekes dolog ez, testvérek, és itt most be kell fejezzük, nem tudok végigmenni még a hátra levő dolgon, de ma jövő vasárnap, ha Isten segít minket, folytatjuk. Ma csak annyit tudtunk átnézni, hát ez is elég sok, és elég tanúságos dolog, hogy Dávid legyőzi Isten kegyelméből, meg erejével a gyávaságát, és indul, és Abisai ugyanúgy megy mellette. Legyünk mi is bátrak és erősek az Úrban. Aztán tanultuk azt, hogy legyünk megfontoltak, és még akármilyen nagy hívő is valaki, de beszél nekünk olyan dolgokat, amik nincsenek a Bibliába, vagy mást olvasunk, mi inkább a Bibliához ragaszkodjunk, mint annak a nagy hívőnek az állításaihoz. Maradjunk az igénél. Ez a legjobb. És ha szembenéz velünk a Krisztus, és ítél bennünket joggal, akkor alázkodjunk meg, és inkább kegyelmet kérjünk előtte, mint kezdjünk okoskodni. És inkább alázzuk meg magunkat, és adjuk neki a dicsőséget, és kezdjük őt követni, komolyan véve őt. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy sok mindent tanítottál nékünk eddig is ebből a történetből. Olyan csodálatos látni azt, hogy te ott álltál Dávid mellett és Abisai mellett is ebben a vállalkozásában. Olyan csodálatos dolog ez, hogy megerősítetted őket, megbátorítottad őket, bölcsességet adtál Dávidnak is, hogy mit tegyen, hogy tegye. Köszönjük néked, hogy aztán megáldottad őt, és rehabilitáltad őt, és tetetted őt Izrael királyává a későbbiekben. Köszönjük te néked azt, hogy megéri azt, hogy rád figyeljünk, rád hallgassunk itt a hétköznapi életünk minden dolgában. Segíts, hogy hitkérdésekben is, meg az élet gyakorlati kérdéseiben is tudjunk a te igédhez tartani magunkat, és ne engedjük magunkat félrevezetni, akár a saját indulataink, akár másoknak a tanításai, meg ötletei alapján, akik nem az ige szerint valók, vagy való módon szólnak hozzánk. Kérünk, segíts minket, hogy hozzád maradhassunk mindenkor hűségesek. Áldunk téged azért, mert el tudod venni a szívünkből az erőtlenséget, a gyávaságot, a félénkséget. Köszönjük, meg tudsz minket bátorítani, erősíteni, hogy ebben a mai világban a korszellemmel, a divatokkal szembe forduljunk, és a te igédhez tartsuk magunkat. Segíts, Urunk, bennünket, és bátoríts meg a szívünket, lelkünket. Hadd mondjuk azt, amit Abisai mondott ott Dávidnak, hadd mondjuk mi azt neked, Úr Jézus, hogy én lemegyek veled, én veled tartok, Dávid fia. Segíts, hogy veled tudjunk tartani mindenkor. Köszönjük néked, hogy a régi időkbe is visszapillanthattunk. Köszönjük az elődeinket, akár a reformáció idején, akár a 20. századi diktatúrák idején, akár a kommunista vagy a náci diktatúra alatt is, azokat a hősöket, akik hozzátartották magukat, annak ellenére, hogy más volt a világ. Köszönjük néked a régieket, az oroszlánok elé dobottakat, a megfeszítetteket. Köszönjük néked az apostolokat, a vértanúkat, köszönjük néked a te áldozatodat, Jézusunk. Kérünk, segíts bennünket, hogy hálából mi is tudjunk ebben a mostani időbe kiállni melletted, és a te igéd igazságai mellett. Köszönjük néked, hogy hatalmas vagy, hogy imádhatunk téged. Kérünk, tarts meg minnyájunkat, áld meg a ránk következő nyarat. Kérünk téged arra, hogy vezérelj bennünket, és adj megpihenést, amikor arra lesz majd idő és alkalom. Kérünk téged arra, hogy légy a betegeinkkel, az erőtlenekkel, gyógyíts, erősíts, bátorítsd az ő szívüket is, beléd tudjanak kapaszkodni gyengeségükbe, és gyógyítsd őket testileg is, ha lehetséges. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a mi népünket, Urunk. Látod ezt a formális kereszténységbe élő népet, amelyiknek nagy része még ebbe se él. Látod az istentelenséget, Urunk, mindenfelé. Könyörülj meg a népünkön, és adj lelki ébredést, felét fordulást minél több honfitársunknak. Kérünk téged arra, hogy tekints kormányzatunkra, adj nekik is bölcsességet. Olyan szép látni ezeket a régi időket, hogy voltak istenfélő királyok, vezetők, akik tényleg féltek téged, és tőled fügtek. Ó, bár csak most is ilyen vezetőink lennének. Kérünk, munkáld a szívükben ezt a irántad való hitet, engedelmességet, alázatot a te színed előtt. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk, Urunk. Kérünk, vezérelj bennünket az örökkévalóság útján. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hirdetem a testvéreknek, hogy befejeződött a hittan tanévünk, és most egy pár perc következik, amiben kicsit megismerjük, hogy miről volt szó, megszokott gyakorlatunk szerint. Amíg itten fölállnak a derekek, addig elmondom, hogy a jövő héten a bibliaórát a szokott időben megtartjuk. Az imaóra most a nyári időszakra megszűnik, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehet imádkozni, de hivatalosan nem lesz most már imaóránk. Hát kedden tudunk találkozni bibliaóra keretébe. Még lesz egy fontos hirdetnivalóm a nyári csendes héttel kapcsolatban, de most hallgassuk meg a gyermekeket.
A következő kis jelenet azt a címet viseli, hogy Dániel az oroszlánok közt. Íme az oroszlánok, íme Dániel és a többiek. Azért választottam záró alkalomra alkalmasnak ezt a kis verses színdarabot, mert ebben az esztendőben a birodalmak bonyodalmaival ismerkedtünk meg a gyerek alkalmakon. Minden vasárnap a római birodalomnak a területén, világában kalandoztunk, tanultunk latinul, és Pál apostol történetein és levelein keresztül ismertük meg a Bibliát, Isten üzenetét, ilyen izgalmas történelmi és mindenféle tényszerű régészeti és egyéb leletek társaságában. A másik nagy ív, ez a hétköznapi gyermek biblia órákon, másik birodalmak időszakában az ószövetségi asszír, babilon, illetve perzsa birodalmak ideje alatt játszódó bibliai történeteket vettük át a gyerekekkel, és ennek a végső mozzanata a Dániel és az oroszlánok verme története. Ebbe szeretnénk most egy kis bepillantást nyújtani. Kicsit érzékelik a testvérek ebből, hogy a gyerekekkel igyekszünk gyerek módon foglalkozni, úgy, hogy megértsék, saját részükre is megérthető legyen az Istennek az üzenete. De ez azért számunkra is ugyanúgy fontos, hogy tessenek nyitott szívvel fogadni ezeket az igéket is, amik ebben a kis történetben bele vannak fűzve. És köszönjük szépen az egész évi munkát mindenkinek, aki a gyerekek között szolgálatot végzett, minden vasárnap három csoportban, a hétköznapi, iskolai, illetve a gyülekezeti bibliaórákon, hittanórákon a gyerekek között szolgált. Isten áldja meg az összes munkatársamat, munkatársunkat, és köszönjük szépen az imádságokat. Egy hét múlva táborba megyünk, kérünk arra még további ima támogatást, és akkor most elkezdjük.
Imádkozzunk gyermekkortól, minden reggel, minden délben, minden este. Tiltó parancs nem rémíti, nyitott ablak előtt érdel, bátran él az Úr nevével. Nem bánja, hogy lesik várják, irigy szívvel elárulják.
Úrunk, mondjáljuk, hogy téged imádunk, Dánielnek, a sikeres idegennek, nagy bűnparádunk, nem becsül téged. Parancsodat megszegve Istenét imádja, törvénye szerint halálra járja.
Úgy van, törvény laknak. Uramban 30 napig nem fordulhat kérésre senki máshoz, csak hozzám a királyhoz.
És kinek nem számít királya, oroszlának verve várja. Dániel sem kivétel, ki így lesz igazságos.
Épp Dániel, most mit tegyek? Fejem szédi őt. Tisztekezi becsületes, bölcsessége nevezetes.
Országunkban királyt tudott visszavonni nem lehet. Dánielnek meg kell halni, átállt a törvényedet.
Napestivel bődik a király elkismerte, saját törvénye verte őt bilincsbe.
Köszönjük szépen, és jó nyaralást kívánunk a gyerekeknek és a szülőknek is, és áldja meg az Úr a csendes hetünket is majd, ami itt van már a küszöbön. És köszönöm én is a presbitérium nevébe is a gyerekmunkásoknak, akik egész évben hűségesen és komolyan készültek minden alkalomra, hogy ebbe a szolgálatba álltak és állnak. Adjon nekik az Úr megújulást és bátorítást. Jövőben is így tudjanak szolgálni köztünk. Tehát a gyülekezeti hetünkkel kapcsolatban hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnaptól lehet az irodában a jelentkezési lapot kitölteni, és a szállást és étkezést befizetni az alapítványi pénztárban Nemesné Ildikónál. Aki tudja, az a teljes összeget befizetheti, aki nem tudja, az részletet is fizethet. Tehát jövő vasárnaptól lehet a jelentkezéseket így véglegesíteni. Azok, akik már eddig így jelentkeztek, azok majd intézzék ezt jövő vasárnap. Kérünk mindenkit, hogy a ránk következő héten Lupsa Gyurinak, aki most nem tud itt lenni, de adja le az étkezéshez azt, hogy hány gyerek és hány felnőtt adagot kér. Tehát akik gyerekekkel jönnek, meg felnőttként is jönnek, adják le az adatot, hogy nekünk ennyi felnőtt, ennyi gyerek adag kell. Ezt jövő héten, tehát még a jelentkezés előtt, hogy már a jelentkezésre tudják Ildikóék, hogy pontosan mennyit kell fizetni. Ki tudják számolni az étkezés árát. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.